Az életre szóló könyvek sorozatunk mai vendége Kárász Eszter, aki színészként és énekesként is igen ismert, és a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítványának tagja. Tulajdonképpen a közönség szeme előtt nőtt fel, hiszen kislányként a Szamárköhögés című filmben szerepelt, de a Kölyök idő című tévéműsorból, vagy a rádióból, a Szabó családból és a Darálóból is ismerhetjük. Ma Edith Piaf dalaival is összekötjük a nevét, hiszen sanzonestje sok éve igen népszerű. Ahogyan mindig ebben a sorozatban, ezúttal is elkértem interjú előtt a könyvek listáját, amelyekről beszélgetünk. Eszter különösen izgalmas könyvek címét küldte el, és amit észrevettem, hogy rendkívül sok érzelem van mindegyik könyvben. Induljunk is ezzel.
Nekem az olvasás már egész kiskorom óta érdekes, amit mondasz, mert inkább elbújás volt a saját érzelmeim elől, de lehet, hogy akkor azért van így, hogy ezek ilyen nagyon érzelemteli könyvek, mert könnyebb úgy elbújni, hogyha egy másik nagy érzelembe bújok bele. De nekem elsősorban kamaszkoromban, meg aztán később is életem ilyen nehezebb pillanataiban a könyvekbe bújás, meg ebbe a másik világba, vagy más életébe belebújás, az mindig egy ilyen menekülő út volt. Főleg Szabó Magda volt az, aki így a kamaszkoromat, meg a főiskolás koromat, amikor így nagyon kerestem a saját utamat, és nagyon nem tudtam, hogy jó felé megyek-e, vagy jó helyen vagyok-e, és azért eléggé kapaszkodtam mindenbe, ami egy kicsit kiránt ebből a bizonytalanságból. Szabó Magda könyvei voltak az első ilyen rácsodálkozás, hogy teljesen el lehet bújni egy könyvnek a másik világába. Én emlékszem, hogy a Pető Intézetbe jártam főiskolára, ugye egy gyerekszínész múlt után, amikor nem vettek fel a színművészeti főiskolára, és hát így összetört az addig 18 éve, vagy 10x éve dédelgetett világom, meg összes álmom, illetve akkor azt hittem, hogy összetört, akkor még nem tudtam, hogy ez nem, egyáltalán nem függ össze. És akkor elmentem a Pető Intézetnek a főiskolájára a konduktorként tanulni. Ez egy nagyon izgalmas történet volt, egy egyáltalán nem irodalmi könyvhöz kapcsolódott, mert amikor mentem hazafele a színművészeti felvételi után, akkor betértem a főutcán egy könyvtárba, és ilyenkor mindig kint vannak a felvételi tájékoztatók, mert ez a felvételi időszak volt, és rögtön ott volt az ajtóban, és így megálltam előtte, fölcsaptam, csukott szemmel, rábögtem egy oldalra, és mondtam, hogy én akkor most oda fogok járni, ahol kinyílik.
Dafke? Tehát ha nem sikerült a főiskola, akkor nézzük, hogy mit dob a sors.
Igen, igen. Én egyébként régen is használtam már ezt a csukott szemmel könyvbebökést segítségkérési pillanatokban, csak régebben József Attila kötettel járkáltam, még máig megvan az a, most már talán 30 éves, elég rongyos kötet, amit egy ilyen kis textil sálamba be is kötöttem, hogy vigyázzak rá, és az mindig ott volt a táskámban, és az volt az, amikor ilyen nagyon nagy érzelmi hullámvasutakon mentem keresztül, amit így fölcsaptam, rádögtem egy versre, vagy egy sorra, vagy néha csak egy szóra, és azt kell, hogy mondjam, hogy kivétel nélkül mindig válaszolt a kérdéseimre. Aztán később Márainak a füves könyve volt ez, illetve hát ez még máig társam, csak nem a táskámban, hanem itt a könyves polcomon, de előfordul még máig, hogy fölcsapom és csukott szemmel bökök, és válaszol általában. És hát ezt vittem tovább ebbe a mozdulatba ott a könyvtár bejáratánál. Akkor én nagyon, tényleg nagyon dühös, nagyon csalódott, és nagyon, hát egy kicsit igen ilyen dafke is volt, és tényleg azt gondoltam, hogy itt vége van az életnek, és most már minden mindegy. Akkor nem tudtam, hogy tulajdonképpen ott kezdődik el, de hát akkor már nagyon régóta csak az az egy tervem volt, hogy megyek a színművészetire, és majd színész lesz belőlem, és nem tudtam, hogy ez nem egy sorscsapás, hanem az életnek egy nagy ajándéka, hogy akkor nem vesznek föl. És hát így jutottam el a Pető Intézetbe, vagy így vezettek a Pető Intézetbe, mondhatom így, a betűk, vagy valamilyen fölsőbb erő. És akkor ott az első évek azok nagyon nehezek voltak, hát egy nagyon kifelé élésből nagyon meg kellett tanulni befelé élni, egy nagyon önmagamra figyelő gyerekkor után, vagy hát egy ilyen gyerekszínészettel, meg színpadi és filmes léttel eltöltött, azért egy kicsit önközpontú lét után meg kellett tanulnom nagyon másokra figyelni. Végtelen hálás vagyok, hogy oda járhattam. Ott tértem vissza saját magamhoz, meg ott kerültek újra a helyére az értékeim, és az értékrendem, és a fontossági sorrendek az életben, de hát azért ez így az első év, az arra nagyon emlékszem, hogy ez egy nagyon nagy váltás volt, és sok kapaszkodóra volt szükségem, és akkor szoktam rá arra, hogy ott elbújok a könyvtárba, és végigolvastam szerintem egy hónap alatt Szabó Magda összes regényét, ott szépen sorban ott voltak, és hát a végén már ott lett nekem egy kis szék a sarokban, mert látta a könyvtáros, hogy én úgyis ott vagyok, amikor csak lehet. Tehát amikor nem a gyerekekkel voltam, vagy amikor nem főiskolai órán volt, akkor én oda bújtam. Sokat vállaltam éjszakázásokat is, ott a mozgássérő gyerekek mellett, mert akkoriban én albérletben laktam, és meg kellett keresni a pénzt így az életre. És akkor így főiskolai hallgatóként már vállaltam ott ilyen éjszakai munkát a Petőben, és hát olyankor nem sok tennivaló volt, úgyhogy azt is felhasználtam a könyvekbe bújásra. Nagyon erős érzelmek elől menekültem, valószínűleg más nagyon erős érzelmekbe.
Olyan érdekes, hogy egy hivatást kaptál tulajdonképpen, meg egy szemléletet is ezzel a véletlennel, nem? Mert hát végül is az életed, ez gyökeresen megfordította az, hogy a Pető Intézetben, hogy gyerekekkel foglalkozol, és ma is egy másik pozícióban, ugye a kórházakban látogatsz gyerekeket.
Szoktam mondani, hogy a Pető Intézeti diplomám után én nagyon sokáig ilyen úgy éreztem, mint a kettős életet élnék, mert azért vissza-vissza szippantott a színház, megdolgoztam mozgássérültekkel Magyarországon is, meg külföldön is, és hogy ez a bohóz doktorság, ez a két életemnek a csodálatos összekapcsolódása, ahol a színészi képességeimre is szükség van, és az egészségügyi hozzáállásomra, vagy ehhez a segítői énemre is, amit pedig a konduktori tapasztalataim aktiváltak, és amiben én is boldog tudok lenni, meg olyat tudok adni, amit talán színpadokon harmadik alabárdosként lehet, hogy nem tudtam volna adni az embereknek, úgyhogy tulajdonképpen nem is hiszek a véletlenekben.
Amikor könyvet választasz, vagy egy könyv mély nyomot hagy, az számít, hogy esetleg olyan történet van benne, amihez neked közöd van, vagy egy olyan személyiség van benne, akinek az élettörténete megfog, vagy kapcsolódik hozzád. Most ugye sok mindenkivel beszélünk itt erről ebben a műsorban, hogy van, amikor az adott könyvfőhős egy olyan úton indul el, amin mondjuk az olvasó nem indult, és végülis megnézi, hogy hova vezet az a történet.
Igen. Én nagyon szeretek kapcsolódni a szereplőkhöz, és valahogy az igazán maradandó könyvélményeim azok, amikor én magam is voltam olyan szituációban, vagy éltem meg hasonlót, mint amiről a könyv szól. De például az egyik nagyon maradandó könyvem az Ecséri Lilla naplója, amit nem annyira szoktak ismerni, pedig szerintem ott van a helye Anna Frank naplója mellett minőségben is, meg szívszorulásban is. És azzal például körülbelül annyi idősen találkoztam, ahány évesen írta Ecséri Lilla ezt 1944-ben egy kis kapcsos könyvbe, mert a rádióban kellett fölolvasnom hangos könyvként 13-14 évesen, és emlékszem, hogy három napra beköltöztem a 14-es stúdióba, és ott még építettek is körém egy kis bunkert, azért is, hogy jól szóljon a mikrofon, meg azért is, hogy én igazán otthonosan érezzem magam, és hosszan-hosszan csak olvastam, és ott például annyira bele szippantott a történet, talán azért is, mert ugye én próbáltam megformálni, hogy ott például egy kicsit ez volt, hogy megéltem valami olyasmit, amit hál' Istennek a való életben nem élhettem meg, és remélem, hogy soha többet nem is fog előfordulni. És ráadásul ez a kislány is színésznő szeretne lenni, és hihetetlen sok könyvet olvas, és azért is kezd el naplót írni, mert aztán már nem jut hozzá a könyvekhez, és akkor ő maga kezd el írni egyet, és hát akkoriban én is azt gondoltam, hogy az életem nagyon-nagyon paralel az övével, csak egy teljesen más életszituációban, hál' Istennek. Máig visszagondolok, nagyon elborzongató, és valahol nagyon megtisztító élmény volt végigolvasni, és azt hiszem, hogy bármit is csinálok így azóta művészként, ez valahol az első egy-kettőben van, amire itt szeretek emlékezni, és amit úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jó volt megcsinálni, és úgy is sikerült, ahogy kellett sikerülnie. Tehát ez például ilyen történet volt, ami jó, hogy nem arra vitt az én életem, de például most egészen friss élményeim vannak, például Sándor Erzsinek a Meddig jössz című regényével, vagy Halászlának a Mély levegőjével, akiket emberként is ismerek és nagyon szeretek, és hát íróként is nagyon mély hatással volt rám. Mind a kettő úgy érintett meg, hogy voltam hasonló helyzetben. Ugye a mély levegő az egy bántalmazó kapcsolatból való kiszállásáról szól két gyerekkel, tehát nagyon paralel, én magam is kiszálltam egy bántalmazó kapcsolatból, nem könnyen, és kicsit féltem is, amikor kezembe vettem ezt a könyvet, mert már én most már régóta túl vagyok rajta, de hát ilyenkor mindig kísérlet, hogy az embert mennyire érinti mélyen, vagy mennyire fogja visszarántani olyan érzelmekbe, amiket már úgy gondolt, hogy földolgozott. Nagyon húsba vágó és egyszerű gondolatokkal van végigvíve az egész könyv, úgyhogy fölzaklatott, de egyébként ilyen megtisztítóan. Én magam is úton vagyok egyszer csak majd egy ilyen könyv felé, Labanc Danival, aki egy nagyon szuper pszichológus. Most már évek óta beszélgetünk egy könyvről, amiben majd én próbálom összegyűjteni az én hasonló gondolataimat, de lehet, hogy ez még azért pár év. Ilyen érzelmeket, ha már így kezdtük, hogy erős érzelmek vannak ezekben a könyvekben, én azt hiszem, hogy ilyen erős érzelmeket, amik bennem is vannak, mondjuk ezzel a témával kapcsolatban, csak akkor lehet igazán könyvbe tenni, hogyha az ember már kicsit kívülről is tud ránézni, és már eltelt egy kis idő.
Amikor mi interjúztunk erről a könyvről, a szerző Halász Rita mondta, hogy az ő hőse azon gondolkodik, hogy ő jól csinálta-e, hogy mikor kellett volna kiszállni, mikor kellett volna azt mondani, hogy nem, eddig és nem tovább.
És ez nekem is nagyon fontos, tehát igazából még azért nem fogtam bele, mert talán most kezdek ott tartani, hogy semmiképpen nem mennék el egy olyan irányba, és szerencsére Rita sem megy el egy olyan irányba, hogy szegény, aki ártatlanul bűnhődik, mert ilyenkor azért az is nagyon fontos, hogy az ember miért kerül egy ilyen helyzetbe, mindenféle áldozathibáztatáson kívül, tehát arra én nagyon erősen ugrok, de azért nagyon fontos elgondolkozni, tehát nekem is nagyon sok munkám volt abban, hogy rálássak, hogy én miért keveredtem ebbe a helyzetbe, miért hagytam, miért maradtam benne, jóval hosszabban, mint kellett volna, és hogy mik azok a feladatok, amikkel én el tudom érni magamban azt, hogy soha többé ne keveredjek hasonló helyzetbe. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon komoly önismereti út, és ennek a könyvnek szerintem sikerült elindítani azt a gondolkodást. És nagyon szépen, mert ez mindig nagyon... hogy is mondjam, necces, amikor erről beszél az ember, hogy semmilyen úton ne csusszon el egy áldozathibáztatásba, mert a mai világban szerintem egy csomóan azért nem mernek segítséget kérni, meg azért nem mernek erről egyáltalán beszélni, mert olyan mélyen beleívódott az emberi agyakba, meg lelkekbe az, hogy rögtön az első körben az áldozatot kezdik el hibáztatni. Én egyszer írtam egy verset, amikor ez a MeToo mozgalom így a tetőfokára hágott, és jöttek ezek a cikkek, és alatt a kommentekkel egyszer annyira fölmérgesítettem magam, hogy kigyűjtöttem így számomra a legfájóbb kommenteket, és rímbe szedve, vagy így egymás után rakva írtam belőlük egy verset, ami szerintem a legeslegtöbbet megosztott posztom lett a Facebookon, így egész közösségi hálós életemben. Mert így összegyűjtve tényleg olyan abszurd, miközben mindegyiket leírták emberek, olyan emberek valószínűleg, akik mélyen és komolyan el is beszélgetnek veled bármiről, de mégiscsak ösztönösen beléjük ivódott ez, hogy hát velük nem fordulhatna elő. Hát én is azt gondoltam, hogy velem nem fordulhatna elő, és mégiscsak az ember belekeveredik, mert ez egy sokkal komplexebb és sokkal nehezebb kérdés, mint amit egy legyintéssel el lehet intézni.
Egyébként a pszichológiai tárgyú könyvek mindig is érdekeltek, mert a listádon rajta van az Örökölt sors, ugye Orvos Tóth Noémi könyve, ami ma egy nagyon népszerű könyv. Valószínűleg azért, mert ezzel sok dolgunk van, mindazzal, amit ő leírt.
Hát én ugye elég komoly úton mentem át, hogy magamat újra összerakjam itt az elmúlt 10 évben, és hogy megtaláljam azokat a rejtett, vagy elnyomott, vagy eddig nem ismert ilyen kis sötét foltokat, amik oda vezethettek, hogy olyan életszituációkba keveredtem, amikben nem szerettem volna, de mégiscsak én magam sétáltam beléjük. Úgyhogy ezért is érdekelt, meg amúgy is, hát én ugye a Petőintézetben is már tanultam pszichológiát, bohóz doktorként is, kapunk rendszeres pszichológiai képzést, meg coachingot, meg szupervíziót, tehát ez elég fontos része az életemnek. De ez a könyv egyébként azért fogott meg, mert nagyon jókor került a kezembe pont akkor, amikor készen voltam rá, és amikor szerettem volna egy kicsit mélyebbre ásni, hogy honnan jönnek bennem ezek a számomra ismeretlen drive-ok, amik vezetnek mindenfelé, és vezetik a viselkedésemet, és olyan, mintha nem uralhatnám őket, és hát nagyon izgalmas volt, bár őszintén megmondom, azt éreztem ebből a könyvből, hogy így felvet egy csomó minden, de hát, hogy nem vezet végig természetesen egy olyan úton, ami aztán a gyógyuláshoz vezet, csak ad egy löketet, hogy elkezdj ezzel foglalkozni. De nagyon-nagyon izgalmas volt. Én már régóta foglalkozom azzal, hogy honnan jöttem, hogy mik azok az életemben, amiket az én szüleim által hozott dolgok irányítanak. Én ráadásul egy elég bonyolult családból érkeztem, tehát engem egyedül nevelt édesanyám, mert apukám, aki egyébként egy nagyon híres zeneszerző volt, ő nem élt velünk, meg nem is viseltem a nevét sosem, de közben ismertem, szóval elég bonyolult volt, elég sokat küzdöttem azzal, hogy már beleszülettem ebbe egy ilyen titok helyzetbe, és egy ilyen kicsit persze az ember, ha nem kell az apukájának, akkor mindig úgy érzi, hogy ő valamit rosszul csinált helyzetbe, és hát ezzel én jó sokat dolgoztam, hogy ezen túl legyek, és erre nagyon érzékenyen reagált ez az örökölt sors könyv, és nagyon sok mindenben megerősített, amikre már néhol magamtól, néhol segítséggel, de rájöttem, és sok mindent felvetett, ami meg még, hát még előttem van nyilván. Az ember sose fejezi be a fejlődést, meg ezek élethosszig tartó, földolgozandó dolgok.
Akkor a te életedben a zene, vagy az, hogy énekelsz, az innen van? Vagy a színészettel együtt jött?
Édesanyám is zenész. Rengeteget dolgozott, tehát így nem egy ilyen klasszikus anyuka volt, hanem nagyjából én ott a zeneiskolában nőttem föl, amíg ő tanított, és hát onnan is jön valószínűleg a zene, de érdekes módon pont ezért, mert mindkét szülöm zenész, és hát a zene az nekem mindig egy nagy biztonságot nyújtott, és egy nagyon komoly örömforrást, de hát láttam anyukámnak az állandó küzdelmét, meg hajtását, és hát apukám miatt sem egy egyértelműleg pozitív dolog volt az, hogy zenészé válni, úgyhogy én nem akartam, én színész akartam lenni, és aztán igazából úgy jött vissza az életembe a zene, hogy amikor bohóc doktor lettem, akkor a bohóc mesteremtől, Greifenstein Jánostól kaptam egy ukulelét, hogyha tudok egy kicsit gitározni, akkor ezen nagyon könnyen fogok tudni megtanulni, ez most már 21 éve volt, és hát hogy vigyem a kórházba, mert hogy a zene gyógyít, amiben egyébként mindig hittem, tehát én a Pető Intézetben a zeneterápiából írtam a szakdolgozatomat, tehát azért valahol mindig része volt az életemnek az, hogy a zenét valahogy a magamévá tegyem, és használni tudjam, és jóra tudjam használni. És hát ezzel az ukulelével aztán elindultam a lejtőn, remélem fölfelé és nem lefelé, mert akkor egyre jobban elmélyültem benne, ilyen szerelem volt első hallásra, és akkor elkezdtem bevinni a kórházakba, ott ugye picike hangszer, tehát azon kívül, hogy az ember zenél vele és énekel hozzá, azon kívül egy csomó játékot lehet vele játszani, néha kispárnának használom, néha evezőlapátnak, vagy amivé éppen varázsolódik ott a gyerekek előtt. A szülőknek is lehet vele mindenfélét énekelni. És aztán valahogy így a kórházból kezdtem elhozni ezt a zenét, és úgy indultam el tulajdonképpen a zenész lét felé, úgyhogy én sosem akartam, de nekem az egész életemre jellemző, ahogy ez a felvételi tájékoztató is vitt az úton, meg a József Attila sorok, hogy úgy, ha hagyom, hogy vigyen az élet, akkor általában jó felé visz. Tehát én nem tudatosan építettem föl egy zenész karriert, hogyha lehet egyáltalán így hívni, hanem jöttek egymás után a dolgok, akkor egyre többet zenéltem a saját gyerekeimnek, akkor behívtak az oviba, akkor összeállt a fejemben, hogy akkor írjak saját dalokat is, ha már végül is valahonnan hozok egy ilyen adományt, hogy a zene az valamennyire anyanyelvem, meg így a véremben csörkedezik, és akkor megszülettek az első Varrodani verseire írott dalaim, és valahogy így hozta az élet, és mire körülnéztem pár év múlva, már volt egy zenekarom, amivel sokat játszottunk.
És Piafot régebben szeretted, vagy ez a könyv esetleg, ami életre hívta az előadásodat, mert azért a te neved ma már Piaf dalaival összefonódik.
Előbb volt a Piaf szerelem, és utána volt a könyv. Uh-huh. Én szerintem ilyen 11-12 éves lehettem, amikor kikerültem egy nyelvtanfolyam kapcsán Franciaországba, és ott meghallottam Edith Piaf dalait, és az is olyan volt, mint az ukulele, hogy amikor először hallottam, azt éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van, ez lesz valamit akar velem, ehhez valami közöm van. És hát akkor megszereztem az összes kazettát, ami csak előkerült tőle, és ilyen nappal hallgattam, és az összes dalát már szinte kívülről tudtam, de határozottan soha nem akartam elénekelni, tehát azt éreztem, hogy utána minek, tehát úgy se lehet, ahogy ő. És aztán elkezdtem utána olvasni mindenfélét, és akkor került a kezembe az Alembának Semmit sem című könyve, illetve aztán van még egy, az Életem című könyve, de valamiért nekem a Nem bánok semmit sem volt az, ami ilyen nagyon megragadott. És aztán sokáig ott pihent a polcomon, és egyszer egy színházi fesztiválnak a záró gálájára valaki megkért, aki már hallott engem csak így a barátaimnak Milordot dudolni, meket tudta, hogy én Piaffal milyen közeli viszonyban vagyok, hogy csináljak egy Edith Piaf összeállítást erre a gálára, és húzodoztam, hogy nem, hát ki vagyok én ahhoz, hát utána szerintem senkinek nem kéne elénekelni, mert annyira zseniális. És aztán addig beszélt, míg meggyőzött, hogy nem is kell az, hogy utánozzam, csak mutassam meg, hogy én miért szeretem. És akkor újra elővettem ezt a könyvet, találtam benne egy-két részletet, ami nagyon rezonált akkor velem, ezeket felolvastam belőle, és elénekeltem egy-két dalt, határozottan jelezve a közönségnek, hogy én most csak szeretném átadni nektek ezt az örömet, amiket én kaptam Edith Piaftól. És akkor a sikere volt ennek, hogy utána elkezdtek hívni, elkezdték mondani, hogy jó, de hát akkor lehetne ebből egy nagyobb összeállítás, vagy akkor több dalt is tudok-e, akkor nem hoznám el ebbe meg abba a műfázba. És tulajdonképpen saját magát vitte ez a koncert, és megint csak azt kell mondjam, hogy egy év múlva körülnéztem, és azon vettem észre magam, hogy van egy padam sanzonestem, most már több mint 15 éve, vagy 16 éve. És nagyon érdekes utunk volt, egy csomó új szöveg került bele ebből a könyvből is, illetve aztán én voltam még egyszer Párizsban, és akkor találtam ott egy pári mácsot, amit Edith Piaf halálának a másnapján jelent meg, és az egész újság tele van a róla szóló cikkekkel, akkor abból lefordítottam jó pár cikket, és azok is bekerültek az előadásba, és kikerültek olyan szövegek, amik meg már bennem idejét vesztették, vagy már nem ott tartottam az életbe, és hát tulajdonképpen 15 éve ez egy folyamatosan élő és változó előadás, néha új dalok is kerülnek bele, amikor bele-bele szeretek egy új dalba, amit eddig úgy éreztem, hogy nem tudok megcsinálni, de most már úgy érzem, hogy odaértem, és nagyon-nagyon szeretik az emberek, és nagyon örülök, hogy ezzel a könyvvel indítottam, mert tulajdonképpen így nem egy sanzonest, vagy így nem egy koncert, hanem így a Edith Piaf életén és személyiségén vezet végig, és kicsit én magam is beleszippantódom mindig, és a végére kicsit Edith-té válok, illetve hát a közönség is a visszajelzések alapján, így ahogy végigmegyünk ezen az életművön, nem csak dalokban, hanem az önéletrajzi szövegeiben is, meg az újságcikkek segítségével barátukká válik Edith Piaf.
De mi az, ami téged az ő személyiségében megfogsz, vagy mi az, amit esetleg nagyon tisztelsz, vagy amivel tudsz kapcsolódni?
Szokták mondani, hogy hasonlítok hozzá egy kicsit, és akkor szoktam mondani, remélem az életem nem fog. Egy csomó mindenben nagyon-nagyon hasonlónak érzem magam, vagy nagyon példakép, és hát egy csomó mindenben meg én érthetetlen, vagy hát értem, de nagyon nem az én életem az övé. De ami mesterré teszi számomra, egy ilyen földön túli mesterré, aki megfogja a kezemet és így vezet, az elsősorban az a végtelen odaadása, hogy 150%-kal égette magát a színpadon, és hogyha adni akart, akkor egy picit sem spórolt a saját erőivel, vagy a saját tartalékaival, hanem az utolsó szikráig odaadta azt, ami benne van. Ami nagyon paralel velem, mert hogy én is ilyen vagyok, hogy a legnagyobb tragédiák, vagy legnagyobb szomorúságok közepette is úgy ment föl a színpadra, hogy szinte senki nem vette észre rajta, és pár perccel, ugye például azután, hogy megtudta, hogy lezuhant a szerelme, már kint állt a színpadon, és énekelt, és ez például nagyon erős drive bennem is, hogy én is olyan helyzetek után álltam ki a színpadra, és adtam 150%-ig magamat oda a nézőknek, amik után tulajdonképpen jó zenésszel az ember csak így becsukja a szobaajtót és bekuckózik az ágyába. Tehát van egy csomó ilyen számomra nagyon példaértékű dolog, ahogy ő a művészethez áll, ahogy ő másoknak örömet akar szerezni, ahogy ő önazonosan és teljesen kendőzetlenül kirakja a lelkét a színpadra, és nem szégyel semmit sem, nem csak nem bánt semmit sem, hanem nem takargatja magát, és nem akarja magát másnak mutatni, mint amilyen. Ezek nekem nagyon komoly példák, és én nagyon próbálok így élni a színpadon. Hát ami meg nagyon más bennem, és ezen nagyon sokat is gondolkoztam olvasva a könyvét, hogy őt mennyire magával ragadták ezek a függőségek. Én egy hasonlóan szeretett vágyjal teli, egy ilyen betölthetetlen szeretett vágyjal teli ember vagyok, mint ő, bár közel sem annyira tragikus gyerekkorral természetesen, mint ő, de sok paralelitást érzek abban, hogy ő gyerekkorából hozta ezt a teljesen betölthetetlen szeretet igényét, és sajnos bennem is van egy ilyen, de én valamitől védve vagyok ezektől a függőségektől, tehát én mindig a színpadon, meg az emberi kapcsolataimban kerestem ezt, és sosem alkoholban, vagy drogban, vagy ezekben a függőségekben, amiben ő. És mindig, mikor újra előveszem a könyvét, akkor mindig úgy szeretnék oda menni, és megölelni, és valahogy átadni azt az erőt, ami engem megóvott ezektől a megoldásoktól, és őt nem. De hát ezt nem lehet, mert mindenki a saját útját járja.
Olvastam veled egy interjút a napokban, és abban szó volt arról, hogy téged kislánykorodban is, és később is zavart, hogy sokszor azonosítottak azzal, amit játszottál, amilyen szerepet kaptál a tévéműsorban, ugye, hogy folyton szem előtt voltál. És akkor érdekes volt, hogy láttam a listádon a Mumót, amivel kapcsolatban azt írod, hogy sokáig így is szólítottak, szóval, hogy ezzel azonosítottak ezzel a figurával.
A Mumónál nagyon szerettem, hogy azonosítottak vele. Ez nekem egy ilyen de a legfontosabb életemet kísérő könyv. Bárhányszor újraolvasom, ugye a gyerekeimnek is mind a kettőnek külön-külön újraolvastam, mikor megszülettek, de hát már akkor is 25 éves volt a könyv a könyvespolcomon, és már lapjaiban van, és most a karantén alatt is nem csak újraolvastam, hanem részleteket föl is tettem a YouTube csatornámra belőle, ilyen kicsit ilyen hangos könyvként, vagy így mesélve. Mindig valami újat találok benne.
De mit tetszik neked ebben? Csak hogyha valaki nem ismeri, ugye ez egy klasszikus, és ezért egy világjobbító kis karakter.
Igen, azt hiszem, hogy ez, hogy én már gyerekkoromban is, hát talán azért is lett a becenevem egy időre Momó. Ilyen karakter voltam, bár máshogy értem ezt el, mint ő, ugye ez a Momó, ez mindenkit meghallgat, és hát a legfőbb tulajdonsága, hogy úgy tud mindenkit meghallgatni, hogy az ember mesél neki, vagy ahogy beszél neki, egyszer csak saját gondolatai támadnak, és így megoldást talál arra a problémára, amivel eljött Momóhoz, hogy elmesélje neki. Miközben ő egy kislány, egy gyerek, de mégis valahogy többet tud az életről, mint bárki, és itt van neki egy szintén nagyon bölcs barátja, az utcaseprő Beppó, akinek pont az egyik monológiát fölraktam a karantén alatt, ami mindig nagyon sok erőt ad nekem. Mi arról szól, hogy itt a Seprő Beppó áll az utca végén, és végignéz az utcán, nagyon hosszú utca, nagyon sok levéllel és szeméttel, és azt mondja, hogy ezt így nem lehet csinálni, mert ha végignézel a hosszú utcán, és kétségbe esel, hogy ez milyen hosszú, és ott van előtted, és sose érsz a végére, akkor elindulsz, és kapkodni fogsz, és zaklatott leszel, és minden lépéssel egyre hosszabbnak tűnik az út, és így nem lehet végigmenni rajta, ha élvezni akarod, akkor csak úgy lehet végigmenni rajta, hogy teszel egy lépést, söpörsz egyet, veszel egy levegőt, teszel egy lépést, söpörsz egyet, veszel egy levegőt, és mindig csak a következő lépésre figyelsz, és belehelyezkedsz ezekbe a mozdulatokba, és élvezed, hát persze sokkal szebben írja ezt le, és aztán egyszer csak fölnézel, és ott állsz az utca végén, és a lélegzeted sem maradt ki, és még élvezted is azt, hogy tisztává tetted az utcát. Szóval rengeteg ilyen részlet van benne, ami nehéz pillanataimban fölemel, és megfogja a kezemet, és mondhatnám, hogy szeretnék olyan lenni, mint Momó, néha sikerül, néha kevésbé, hogy az embereknek valahogy nyugalmat és örömet tudjak sugározni. Én ugyan jóval többet beszélek, mint Momó, ő a hallgatásával éri ezt el, én remélem, hogy egy kicsit a zenémmel, vagy a dalaimmal, de valahogy úgy érzem, mintha egy kicsit rólam is szólna, és igazából akitől kaptam annak idején ezt a könyvet, és aki elnevezett engem Momónak, ő egyértelműen azt mondta, hogy ez rólam íródott. És hát egyébként meg az idővel is, ugye ebben azért ennél komplexebb történet, jönnek a szürke urak, akik el akarják venni az emberektől az időt, és ettől mindenki sietni kezd, és zaklatott lesz, és elkezdi nem élni az életét. és hát Momó megküzd velük, és aztán természetesen jó lesz a vége. És egy kicsit egyébként azt is érzem, mióta bohóc vagyok, hogy ezt a momóságot használom bohóc doktorként, hogy minden egyes pillanatban 100%-ig ott kell lenni, és azokban a pillanatokban történik minden, nem a múltban, nem a jövőben, hanem ott, abban a jelenben, és akkor jöhetnek a szürke urak, akkor sem lesz mit elvenni tőlünk, mert az a pillanat, az, amiben benne vagyunk, az a miénk.
De gyönyörű. Igen, épp azon gondolkodtam, hogy a jelenben lenni fontossága az mennyire kijön ebből. Tehát, hogy most milyen nagyon érvényes lett ez, főleg így a vírus árnyékában.
Igen, igazából 20 éve ezen küzdök bohóc doktorként is, vagy hát így szoktam mondani, hogy hát köszönöm, mert különben el kellett volna mennem egy buddhista kolostorba, hanem leszek bohóc, de így a saját bohócságomon keresztül így muszáj volt megtanulnom azt, hogy egy bohócnak nem létezik a múlt, meg nem létezik a jövő, nem mekeng azon, hogy mi történt 10 perccel ezelőtt, mert az már megtörtént, tehát az már elment, és azon sem szorunk, hogy mi lesz majd 1 perc múlva, mert az meg el fog jönni, hanem egy bohóc teljesen és 100%-osan nyitottan ott áll a jelen pillanatban, és csak az létezik neki 100%-osan, és ez adja az erejét, tulajdonképpen ezért tud gyógyító lenni, ezért tudunk bemenni a kórházba, és ott félelmet csökkenteni, és szorongásokat oldani, és gyógyítani a lelkeket egyszerűen azzal, hogy bohócként jelenünk meg, nem csak külsődlegesen piros orban vagy ruhában, hanem ezt a bohóc mentalitást visszük be a kórtermekbe, mert egy kicsit át tudjuk adni azt, hogy a szorongás az egy nem létező dolog, hogyha benne vagy az adott pillanatban, mert ott abban a pillanatban éppen minden rendben van, még akkor is, hogyha nincsen semmi sem rendben. És ezért tud 14-szer is neki venni ugyanannak a bezárt ajtónak egy bohóc, mert el tudja felejteni, hogy az már megtörtént vele. És hogy nem létezik a bohócnak például olyan, hogy rossz, hogy valami rossz történik, hogyha elesik, akkor körülnéz ott lent. Nem az van, hogy jó, elestem, ez milyen megalázó, vagy mit gondolnak rólam mások, hanem így körülnéz lent, hogy innen sokkal jobb a kilátás, innen biztosabbak az emberek, mert hosszú a lábuk, és magasan van kicsi a fejük, körülnéz a földön, hogy milyen elszórt gyöngyöket tud megtalálni, milyen elszórt örömforrásokat tud megtalálni, és ezáltal a jelenben levése által tud gyógyítani, és hát ebben én kapaszkodtam az egész karantén alatt is, mert nagyon nehezen éltem meg, és nagyon kellett mozgósítanom ezt a bohóc énemet, hogy ebben a végtelennek tűnő időtlenségben, ami ez a karantén volt, hogy nem tudod, hogy hol a vége, és meddig fog tartani. És a napok is teljesen összefolytak, és az órák, és a percek is, hogy abban tényleg minden egyes pillanatban belefeledkezve lehetett csak úgy végigcsinálni, hogy az ember aztán ne őrüljön meg.
Kárász Eszterrel beszélgettünk élete meghatározó olvasmányélményeiről. 10 év múlva szívesen folytatnám ezt az interjút, hogy vajon milyen könyvek irányítják őt új utak felé.